Folytatjuk dr. Guzeu András ideggyógyásszal, pszichiáterrel megkezdett rovatunkat a gondolathatalma témakörben. Ma az akarat erőről, vagy annak hiányáról, a tudattalan által létrehozott változásokról, a hipnózisról, a transz állapotáról lesz szó. Hallgassuk a szakembert! Előző műsorunkban a tudatost és a tudattalant taglaltuk többek között, eljutottunk a hipnózis kérdésköréig is, de itt még közbe ékelnék egy fejezetet, mégpedig a kapus fogalmát, hogy tulajdonképpen ugye beszéltünk gulyásleves, ilyen dolog, olyan dolog, ki is az a bizonyos kapus?
Hát a két elme között, a tudatos elme és a tudattalan elme, amelyik a szokásainknak a tárháza tulajdonképpen, van egy kapusnak is nevezhető valami, ami megakadályozza azt, hogy normál körülmények között minden bemenjen a tudatalattinkba. Tehát akkor, amikor mi éberek vagyunk, és mindennapi munkánkat végezzük, az nem megy be a tudatalattinkba. Ahhoz, hogy a tudatalattiba bemehessen, az egy speciális lelki állapotba kell kerülnünk, vagy pedig mondhatnánk úgy is, hogy a tudatunknak egy meghatározott, beszűkült állapota szükséges ahhoz, hogy a tudatalattiba le tudjunk menni. Na most a kettő között van egy gát. Ez a gát a kapusnak nevezett jelenség, amelyik a körülbelül 6 éves korban kezd kialakulni. 6 éves korig az agy nagyon lassú hullámokkal dolgozik, olyan hullámokkal, amelyekkel normál körülmények között az életben az ember elalvás előtt van, közvetlen elalvás előtt, vagy az alvás első fázisában. Egyébként ez az a fázis, amikor a tudatalattinkkal könnyebben beszélgethetünk, illetve könnyebben hozzáférünk a tudatalattihoz. Ezért nagyon nem szeretem azt, amikor valaki alvászavarral küzd, és azt mondja, nincs semmi probléma, én este tévét nézek, és olyan jól elalszok a tévénézés közben, hogy ez nem igaz. Hát ennél rosszabbat el sem tudok képzelni. Mert ahogy én lassan süllyedek álomba, megnyílik a tudattalanom, a kapus elalszik, és minden egyenesen bemegy a tudatalattiba. És nem véletlenül az, hogy a tévéből a zörejek, a zenei aláfestés, a szövegek, amik mennek, és azok a filmek, amelyeket este játszanak, azokról minden mondható, csak az nem, hogy nyugtatóak. És ezek a nyugtalanító hangeffektusok, szövegek, diskurzusok, ezek mind bemennek a tudatalattimba, és ott akutan szaladgálnak föl és alá, keresik a helyüket, időnként előjönnek, és ezt a szervezetünk észleli, és stresszként dolgozza fel. Stressz hormon dob be ezeknek a hatására, és ez felébreszt engem. És akkor csodálkozok azon, hogy éjszaka 3-szor is, 4-szer is felébredtem, és nem tudok olyan jól visszaaludni, mert tele vagyok stresszhormonnal. Hát ez a tudatalatti közötti őr, amelyik, mint mondtam, 6 éves kor körül kezd kialakulni, akkor válik a gyermek tudatossá, addig minden bemegy a tudatalattiába, és ott rögzül. És a legnagyobb érdekesség az, hogy ezek az élmények az élet folyamán lassan visszajönnek. És ezek fogják irányítani az életet. Szisztematikusan vizsgálom már jó ideje a hozzám betérőket, és azt találom, hogy szemben az átlagemberekkel lényegesen többnek van olyan belső munkamódszere, ami gyermekkorából ered, amelyekkel utánozza a szülőket, az édesanyját, az édesapát, azoknak a szokásait, pedig nem tanították arra a gyermeket, hogy legyél munkamániás. Pedig a szorgalmat elleste, mert apuka csak késő éjjel jön haza, egész nap dolgozik, és ezt látja a gyermek. És ezt ő is magáévá teszi, és a későbbiekben elő fog jönni, és meg fogja határozni az életét. Akinek pedig nincs ideje a pihenésre, esetleg a szórakozásra, kikapcsolódásra, az állandóan pörög, állandóan használja magát, állandóan küzd az idővel, az idő szűkével, és ez a küzdelem nem múlik el nyomtalanul. Ennek a küzdelemnek ott van a mindennapi eredménye, mert minden egyes határidő betartási küzdelem stressz. Stressz hormon bedobás a szervezetbe, és már a stressz hormon a fejem bóbjáig ér, és csodálkozok azon, hogy a fejem egész nap fáj, hiszen úgy tele vagyok stressz hormonnal, hogy nem csoda, hogy fáj a fejem. Nem csak stressz hormonnal, hanem a stressz hatására az immunrendszer is aktiválódik, és az immunrendszer is bedobja a hormonjait, és olyan állapotba kerülök, mint egy súlyos influenzánál. És tessék csak belegondolni, hogy mi van az influenzánál. Részben lázom van, másrészt elesett vagyok, és fejfájásom van. Beteg vagyok. És ezt az immunsejtjeimnek a hírvivő anyagai készítik elő. Tehát a stresszhormon mellett normál körülmények között az immunsejteknek a hormonjai is a szervezetemben vannak, magas szinten, keringenek a gulyás levesemben, a vérpályában, minden sejthez eljutatva ezt az információt, és ettől nekem megfájdul a fejem. És akkor jelentkeznek a fejfájás rendelésen a mindennapos fejfájásukkal, amivel nem tudnak mit csinálni. Az extrém eset az az volt, hogy naponta egy doboz algopirint vett be valaki, és ez sem vitte el a legnagyobb bosszúságára a fejfájást. Ilyenkor mi a következő lépés? Hát nekem biztos agydaganatom van, és akkor újabb stressz, ez szorongás, ez hihetetlen mennyiségű stresszhormon dob be újból, és akkor ez fokozza a fejfájást. Ha fokozódik a fejfájásom, akkor én még idegesebb vagyok, még több stresszhormon. Akkor még jobban fokozódik a fejfájásom, még idegesebb leszek, és benne vagyok már is egy mókuskerékben, amiből nem tudok kiszállni. Én egyre rosszabbul érzem magam, és nem tudok mit csinálni. És egyik negatív, rossz gondolat jön a másik után. Most ezt kellene leállítani. Ki kell tenni ilyenkor a stop táblát, stop negatív gondolatok, és tereljük el a figyelmünket másra. Na, picit elkanyarodtunk a kapustól, tehát ez az a terület, amelyben véd bennünket a kapus, és nem engedi azt, hogy minden egyes inger bejusson a tudatalattiba. A jó információkat, és a rosszat is beengedi. És nem biztos, hogy jó az nekem, hogyha a tudatos gondolatomban egy olyan ötletet kapok, hogy akkor ugorjak ki a 10. emeleten az ablakon, mert olyan jól tudok repülni. Ugye? Ilyenkor nem engedi be a kapus ezt a gondolatot a tudat alattiba, és nem is fog megvalósulni.
Hogyan állunk ezzel a bizonyos akaraterővel? Engem mindig meg tud lepni, tanár úr, hogy olvasom a könyvet, és akkor egyszer csak azt látom, hogy akár hiszek benne, akár nem, tulajdonképpen nincs akaraterő, de annak hiánya sem.
Igen. Akkor, amikor azt hiszi valaki, hogy az akaraterő ebben működik, akkor a tudatos figyelmedet semmibe veszi a tudattalan figyelmet. Tehát a kettő együtt dolgozik. És ez más szavakkal azt jelenti, hogy tudatosan felülírhatod azt, amit a tudattalan előír számodra. A tudattalan ugye a megrögzött szokásaink. Cigarettázom. És ez a tudatalamból automatikusan jön elő, és én már nyúlok a zsebembe, veszem elő, gyújtok rá, és fújom a füstöt. De valaki megijesztett, és én eldöntöm, hogy akkor mostantól kezdve a dohányzást abba hagyom. Hihetetlen akaraterővel meg tudom csinálni. Szenvedek borzasztóan a nikotin hiányától. Ilyen feszült, ideges vagyok. És egy darabig megy is. Már 2 hete nem gyújtottam rá. És akkor hirtelen a főnök behívott, és kapok valamiért egy feddést, és ennek a következménye az, hogy ideges vagyok, feszült vagyok, elterelődik a figyelmem azzal, amivel pontosan őrzöm azt, hogy most ne nyúljak a zsebembe, ne gyújtsak rá. Már is benyúltam a zsebembe, és a cigaretta a kezemben, és már is füstölök. Tehát a tudat alatti felülírta a tudatos gondolkodásomat. Ugyanez van akkor is, amikor fogyókúrázok. Hát hányszor? Már 6-szor fogyókúrázok, és mindig több a súlya. Miért? Azért, mert hihetetlen akaraterővel legyőzöm a tudat alatti szokásaimat. És egy ideig ez megy, de amikor elfáradok, vagy valamilyen külső tényező eltereli a figyelmemet, már is a kezemben van a csoki, és a táblának a több mint fele hiányzik. Tehát a tudattalan mindig nyer, és átveszi a...
Tudatos fölött a hatalmat?
A hatalmat, igen.
Mi a különbség a hipnózis és a transz állapot között?
A kettő nagyon-nagyon hasonlít. Ahhoz, hogy valaki hipnózisba kerülhessen, először egy transz állapotba kell kerülnie, és ez olyan misztikusan hangzik, hogy transzba kerülök, ugye? Hát,
hányszor mondjuk, igen.
És a filmekben is látunk, hogy valaki ebben transzba került, és jaj, milyen borzasztó dolgokat művel. A transz ez nem is olyan borzasztó dolog. A nap legnagyobb részében transzban vagyunk, de erről mi nem tudunk. A transz az, amikor a figyelmünket koncentráljuk valamire. Amikor én olvasok figyelmesen egy könyvet, akkor én transzba vagyok. Kizárom a külső ingereimet, és csak az olvasásra figyelek, és ott azt próbálom elsajátítani, annak minden részletét. Transzban vagyok akkor, amikor egy előadásra figyelek. Transzban vagyok akkor, amikor a tévé előtt ülök, és mereven a tévét figyelem, a bemondónak a száját, hogy mit mond, pláne, hogyha idegen nyelvű műsort nézek, hogy jobban megértsem, ezért az embernek még a mimikára is szüksége van, hogy leolvassa, hogy most miről is van tulajdonképpen szó. Tehát ez egy transz állapot. Na most ilyenkor a külső környezeti ingerek akadály nélkül be tudnak jutni a tudatalattiba. És nagyon gyakran fordul elő velem is, amikor egy konferencián ülök és hallgatom az idegen nyelvű előadást, közben az agyam pörög hátul magyarul. És ilyenkor jobbnál jobb megoldások ugranak be. Olyan problémákról, amivel előző nap foglalkoztam, vagy 2 nappal azelőtt foglalkoztam, és nem tudtam megoldani, nem jött be egy jó megoldás, és miközben én transzba vagyok, és figyelem az előadót, beugranak a megoldások, és ilyenkor a jegyzeteim szélére skiccelek, mert ha ezt az ember nem írja le, rögtön el is felejti. Mert ezek olyan rövid időre bukkannak elő a mélyből, a tudatalattiból, hogy nem maradnak nagyon sokáig meg. Ez ugyanolyan, mint az álom. Akkor fölébred az ember, az álomra még emlékszik, de utána nem biztos, hogy vissza tudja idézni. Ezért, ha valami fontos dolog, akkor gyorsan jegyzetelje le. Akár éjszaka is, vagy hajnalban.
Itt volt egy nagyon érdekes példa, hogyha ezt egy kicsit ecsetelni, egy zongorista esete, aki ugye azt mondja, a Ragyog című filmben is bemutatták ezt a történetet, hogy a tudat által kifejtett akaraterő és a tudattalan programozásának szembenállása hogyan érvényesül. Hát ellenállt ez a bizonyos zongorista az apukának, megtette, amit meg kellett tenni, és mégis életét vesztette a koncert után.
Igen. Ez egy valós történet, amit meg is filmesítettek. Egy Ausztráliában élő fiatal ember hihetetlenül tehetséges zongorista volt. Az apja egy középszerű kereskedő ember, aki arra nevelte a fiát, hogy fiam, nem illik kitűnni a többségből, mert akkor, ha minden figyelem rajtad van, abból baj is lehet, sőt, nagy baj lehet. Hát ezt megkapta örökségül a gyermek a tudat alattiában, de ő annyira belekerült a tinédzser korba, feszes volt, és elhagyta a szülői házat, fogta magát Ausztráliába, átjött a kontinensre, Angliába, hogy tanuljon, és egy ragyogó zongoratanárt kapott, aki fantasztikus zongoraművészé nevelte a gyermeket, és készült az első nyilvános hangversenyére, egy bemutatkozásra, amelyen a világ egyik legnehezebb zongora versenyét játszotta el, zseniálisan és gyönyörűen. Ez Rachmaninov harmadik zongora versenye volt. Ragyogon játszott a fiú, és aztán ahogy közeledett a véghez, ahogy közeledett a sikerhez, a tudat alattia bekapcsolt, és gátolta őt abban. De a tudatos elméje az is be volt programozva arra, hogy akkor minél jobban játszad, és tökéletesen fejezd be. Hát az utolsó percekben már verejtékezett, és nagyon-nagyon rosszul érezte magát, de tökéletesen végigjátszotta a darabot, és amikor befejezte, fölállt, s halálsápadtan összeesett, elborult az elméje, és az életének a hátralévő részét elmeosztályon töltötte. Tehát ez is annak a példája, hogy a tudat alatti az meghatározza az életemet, ha én ezt nem tudom megváltoztatni. Na most az érdekes az, hogy erre van lehetőség. Azt, amit mi megkaptunk gyerekkorunkba, azt mi imprintnek hívjuk, ami úgy bevésődött a tudatalattinkba. Ezt a számítógépes érában hasonlíthatnánk azzal is, hogy mint az alaplap, amelyikben ott vannak a nyomtatott áramkörök, az meghatározza, hogy ez a gép, ez hogyan fog működni. Na most a tudatalattinkban ezek a bevésett szokásaink, ezek ugyanolyanok, mint az alaplapnak az oda égetett mintázatai. Ez szerint működünk. Na most ezen lehet változtatni. De ehhez le kell menni a tudatalattiba. Mert mi van akkor, amikor én a dohányzásomon akarok változtatni? A tudatos elmémmel akarom megcsinálni. És nem a tudattalannal. És a tudatos elmém egy darabig működik, de utána a tudattalan átveszi az uralmat és a vezetést. És visszatérünk a régihez.
Na most gondban vagyok, mert lassan szorít bennünket az idő, és mi mindig, hála jó Istennek, csak a harmadik előadás előtt vagyunk. Két kérdésem is lenne, hogy próbáljuk egy kicsit arra szorítkozni, hogy beleférjünk. Honnan jönnek a negatív gondolatok? Illetve én szerintem stílszerű volna, és nagyon elegáns úgy elköszönni, elbúcsúzni egymástól, hogy eleresztünk egy vörös léggömböt.
Igen, hát a negatív gondolataik a korábbi tapasztalatainkból jönnek, és abból a módszerből, ahogy megtanultuk a problémákat megoldani gondolati szinten. És ez ugyanúgy bent van a tudatalattink szokásai között, mert van, aki mindenből negatívat csinál, van, aki mindenből pozitívat csinál. És van, akinek, tessék, lássék, ez is jó, az is jó, mindegy, hogy milyen. A negatív gondolkodásra az jellemző, hogy ha valami fölmerül, az első kérdés az, hogy mi lesz, ha? És a mi lesz, ha a kérdés után csak negatív dolgok jönnek, és csak úgy ömlik az emberekből a negatív dolog, és ez látszik is rajtuk. A mimikájukon, az arcukon, a tartásukon, az egész viselkedésükön látszik a mi lesz, ha magatartás tulajdonképpen. Kis gyakorlat kell hozzá, és ezt el lehet sajátítani. Ezen célszerű változtatni. Lehet változtatni, de itt is le kell menni a tudatalattiba. A Tudatalattiba két módon lehet lemenni, vagy hipnózissal, amikor két ember kell hozzá, az egyik ember befolyásolja a másikat, és leköti a figyelmét, eltereli a figyelmét, koncentrálja, transzba ejti a másikat, és ez alatt a transz alatt a transzot még ő mélyíti, és átveszi az uralmat a hipnotizált felett, és amit ő halkan mond, azt a hipnotizált gátlástalanul végrehajtja. A másik mód az önhipnózis, amikor én magam meghatározott céllal megyek a tudatomba egyre mélyebben, ez hasonlít egy picit a meditációhoz, amikor megyek egyre mélyebb szintre, vagy alfa állapotba, vagy alfa alá kell egy picit menni deltába, hogy elérjem azt a szintet, amikor kapcsolatba kerülhetek a tudatalattival, és megmondhatom neki, hogy mi az, amit én szeretnék, miben szeretnék változást, és a tudatalatti azután elkezd dolgozni rajta, és vissza fogja dobni nekem a megoldást intuíció formájában. Tehát ez így lehet megszabadulni, vagy így lehet átírni a rossz szokásainkat. Aztán a léggömbbel kapcsolatban. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű módszer, amivel meg lehet szabadulni aktuális problémáinktól.
Működik?
Ragyogóan működik. A legeklatánsabb példája az volt, amikor egyik tanfolyamon a gyakorlat végén megszólal az egyik résztvevő. Jé, elmúlt a fejfájásom. Tehát bármilyen problémája van az embernek, akkor erre gondol, és csak ez van a gondolat a középpontjában, és nem tud szabadulni tőle. Na most ezt a szabadulást segíti elő a léggömbös játék. Leülök, abszolút nyugodtan, ne zavarjon semmi, behunyom a szemem, hogy a külső ingerek se zavarjanak, és elképzelem, hogy mi a problémám. Ezt a problémát magam elé vetítem, és megpróbálom valamilyen színes formába önteni, és kicsinyíteni. Egész picire zsugorítani az egészet. Miközben az egyik kezembe elképzelek egy héliummal töltött léggömböt, piros léggömböt, amelyik akar már felfelé menni, de nem engedem. A problémámat, amit összezsugorítottam gondolatba, egy hirtelen mozdulattal belezárom a léggömbbe. És hármat számolok, és elengedem a léggömböt a problémámmal együtt. És követem a léggömböt, hogy merre száll, merre viszi a szél, és egyre kisebb, lengedezik, aztán már még kisebb, és a végén eltűnik. Elvitte a problémámat. Jé, már nem fáj a fejem. Ugyanezt meg lehet csinálni más gonddal és problémával, és akár nagy közösségben is. Ezt első alkalommal Kaposváron próbáltuk ki, amikor az országos esemnap keretében több mint 200-an végigvonultunk a főutcán, gyönyörű, szép, héliummal töltött hatalmas narancssárga luftballonokkal. A főtéren a templom előtt megálltunk, és ott egy rövid gyakorlatban arra kértem mindenkit, hogy zárja bele az aktuális problémáját, amitől szeretne megszabadulni. És utána elengedtük a léggömböket. Az egy csodálatos látvány volt, amikor 200 hatalmas narancssárga léggömb egyszerre felemelkedik, és megy, és fújja a szél, és már a városháza tornya körül gomolyognak a léggömbök. Fantasztikus látvány volt, és a többieknek is fantasztikus érzés volt, hogy megkönnyebbültem. Megszabadultam ettől, meg attól a problémámtól. Most közeleg az év vége. Mindenkinek van terve, hogy mitől szeretne megszabadulni. Az lenne a javaslatom, hogy játssza el ezt a léggömbösdit szilveszter este, vagy éppen az új év hajnalán. Tegye bele azt a gondját, ami a legjobban gyötri, és egy mély sóhajjal engedje el a léggömböt, és nézze, ameddig látni tudja, hogy merre sodorja a szél. Hadd vigye a problémámat.
Én ígérem, hogy ki fogom próbálni, és legközelebb, amikor találkozunk, beszámolok az eredményekről, hogy milyen érzéssel töltött el. Nagyon örülök, hogy ezúttal is eljött, és hát tanár úr, boldog új évet kívánok, meg hitt és nagyon kellemes ünnepeket. Természetesen jövőre veled ugyanitt mondhatnám, folytassuk munkánkat januártól. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen én is, és kívánok mindenkinek áldott ünnepeket, és egy szerencsés, stresszmentes, boldog új évet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Guzeó András ideggyógyásszal, pszichiáterrel beszélgettem. Eddig tartott az esti beszélgetések mai adása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kíván a szerkesztő Kozma Ágnes. Viszont hallásra!